Jó estét kívánok, kedves Otto! Mindenki, aki most kapcsolódik be. Boldog Hanukát, Gyuri. Boldog Hanukát, Hanuka Sameach. Lechaim, lechaim. Kivételes alkalom, nem kávéval jelentkezem be, hanem majd mással. Lechaim, lechaim. Kedves barátaim, remélem, hogy jól van mindenki, és teljesen egészségben, és az igazság az az, hogy tényleg ez az idei Hanukka, ez egy kicsit más, mint a többi, de nekünk azt kell, hogy tudjuk, hogy az örökkévaló minden egyes kihívást, amit elénk tesz, az csak azért teszi, és azért van ez így, mert meg akarja tudni azt, hogy elég erősek vagyunk-e, úgy testileg, mint lelkileg, leginkább lelkileg. Ma csak engedjétek meg, hogy egy gondolatot megosztak veletek itt rögtön az elején, amíg ugye velem kapcsolódik mindenki. Ma délután, amikor meggyújtottuk otthon a gyertyát, Erev Tov, Hanukka Sameach, Éva, akkor amikor meggyújtottuk otthon a gyertyát a családdal, az első gyertyát, akkor, Bukta úr, nem tudom, hogy honnan jelentkezik be Bukta úr, van egy nézésem, hogy közel, itt van hozzám közel. Szóval meggyújtottuk az első gyertyát, és tényleg egy nagyon fura, egy kis ambivalens érzéseim támadtak, ugye azzal kapcsolatban, hogy ezen az estén ránéztem az órámra, egy kisé, már késői óra volt, legalábbis a gyertyagyújtáshoz képest, ugye naplemente után voltunk már legalább egy órával, talán másfélel is, és az utóbbi 10x évben, amióta itt vagyok Budapesten, és visszajöttünk ide a feleségemmel Magyarország, amiért tényleg neki nagy hála ezúton is. Ezekben az órákban, időkben tényleg az ember már kapkodott, egy kicsit sietett, és úton volt a nyugati térre is. Idén valahogy így az ember leült az asztalhoz, és így valahogy hiányzik ez a dolog. Szóval az érdekessége a dolognak az, hogy tulajdonképpen az örökkivaló ő soha nem tesz élénk egy olyan próbatételt, amit ne tudnánk megoldani, és tudnunk kell azt, hogy ebbe is van sok jó. Ugye csak egy nagyon érdekes gondolat, és utána áttérünk rögtön a Hanukára, ahogy ígértem önöknek, nektek, hogy a mai estén a Hanukára fogunk tanulni. A zsidó misztika, a kabala tanítás szerint az örökkivaló a tudás fájának, a tudás fáján óta, amióta megtörtént az első bűnbeesés, és az egyben az első próbatétel is. És az első emberpár, ugye Ádám és Hava, Ádám és Éva nem állták, nem tudták túltenni magukat, és nem tudták meglépni ezt a hatalmas lépést, ezt a próbatételt, amit az Isten elég tett. Attól a pillanattól kezdve a zsidó misztika azt mondja és azt tanítja nekünk, hogy az örökkévaló összekevert a jót a rosszal. Azóta nincs olyan jó, amiben nem lenne valami rossz, és nincs olyan rossz, amiben ne lenne legalább egy kis jó. És ez nem egy elcsépelt mondat, nem egy közhely, és legalább nem úgy gondolom, ahogy sokszor gondoljuk azt az utcán, amikor mondjuk, hogy minden rosszban van valami jó. Azt tudnunk kell, hogy ez tényleg ez a mondás, ez ha mondás nem is, de maga a dolognak az aktualitás, illetve a dolognak a fundamentuma, ez valóban az első bűnbeeséstől szenved, ered, ami tulajdonképpen több mint 5700 éves múltra nyúlik vissza. Szóval azt kell, hogy tudjuk, hogy amikor otthon ülünk, és nem tudunk éppen együtt táncolni a fele barátainkkal, akkor is az Isten ezt valamiért teszi, és valamit ezzel el akar érni. Nem vagyunk gondolatolvasók, és nem mindig tudjuk, hogy mit akar az örökkévaló, de abban biztosak kell, hogy legyünk, hogy amit tesz, azt a végleges akarat, amit az Isten akar, és amit az Isten kíván, az csak jó lehet. Ugye ennek az eredete pedig az, hogy az örökkévalótól nem származik semmiféle rossz. Tehát, hogyha valamit mi rossznak tartunk, vagy rossznak tűnik, akkor az csak azért van, mert mi ezt úgy érzékeljük, mert, ahogy szoktam mondani, ezt a zsidó misztika, hogy ezt egy példával illusztráljam, amikor kint tűz a nap, és mi behúzzuk a sötétítőt, akkor a nap az még ugyanúgy tűz kint, és ugyanúgy folytatja azt, hogy ugyanúgy erős a napnak a napsütés, csak mi vagyunk azok, akik elpalástuk. Mi vagyunk azok, akik valamilyen oknál fogva nem vagyunk képesek megérteni az örökkévaló teremtő akaratát. De... Na most a gyászbeszéd után akkor tényleg áttérnék a Hanukára, és még egyszer elnézést, hogy megosztottam lehetek a saját kis gondolataimat, az érzéseimet, gondolataimat szoktam lehetek megosztani, az érzésemet annál kevésbé, de erre is sor kerül majd. A lényeg a következő. Tudjuk azt, hogy Hanukakor, ha nem is megyünk el Hanukáig, akkor tudjuk azt, hogy sokszor, amikor arról van szó, hogy a vallásunk és a hitünk megéléséről van szó, és az kerül ugye a terítékre, és azt veszi egyféle barátunk Gorcsőre, vagy egy másik illető, egy másik hitsorsos Gorcsőre, akkor mindig, ha nem is mindig, de legtöbbször azt fogja, azt tudtuk mondani, hogy hát nem olyan családban szocializálódtam, nem vagyok annyira vallásos, nem vagyok olyan komoly, nekem ez elég, én ezzel beérem, nekem ez tökéletes, majd egyszer, hogyha az örökkévaló úgy hozza, akkor én is egy magasztosabb szintre fogok lépni. Van egy ünnep, az összes többi ünnep közül, ami kitűnik és tanít nekünk egy nagyon-nagyon különleges dolgot. Jó estét, Szidon úr! Nagyon különleges dolgot tanít, és hogy ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy mi köze a dolgoknak egymáshoz, amit az előbb ugye, említettem, tehát miköz annak, hogy sokszor visszafogottak vagyunk, és próbálunk úgy tetszelegni magunk előtt, hogy valóban nem vagyunk olyan vallásosak. És mi a közös a Hanuka ünnepében, ezt elengedjétek meg, hogy egy példával, egy vallásokbéli példával illusztrálja. Tudják azt, hogy van, amikor lementek egy kóser henteshez, egész pontosan egy mészároshoz, vagy egy kóser boltba, legyen az Magyarországon, vagy akárhol, akkor hogyha valaki egy kissé hitbuzgóbb, akkor az első dolog az, amikor belép egy boltba, hogy szemügyre vételezi azt, hogy milyen kósersági pecsétekkel vannak ellátva azok a bizonyos húsok, azok a bizonyos tejtermékek, azok a bizonyos akár néha zöldségek is, amelyeket szeretné elfogyasztani. És hogyha az illető kissé, nem azt mondom, hogy fennhiázó, de tényleg azt mondom, talán úgy lehetne fogalmaznom, hogy tényleg hitbuzgóbb, akkor mindig a legjobb pecsétet keresi. Sőt, van, aki azt mondja, minél több, annál jobb, minél több kóserségi pecsét van rajta, rányomva, minél több stempli van rajta, annál kóserebb és annál biztosabb, hogy valóban ez a dolog ez megfelel neki. És ez tényleg egy érdekes dolog, mert van egy olyan ünnep, amikor ezt a szintet, a mehadrin, min a mehadrin, a hitbuzgóbbnál és hitbuzgóbb szintet játszik könnyedséggel le tudjuk érni. És ez az ünnep, ez a Hanuka ünnepe. Mi tudjuk azt, hogy a legtöbbször állandóan óckodunk attól, hogy minket tekintsenek a legvallásosabbnak. Sőt, mi magunk is óckodunk a saját ösztönlelkünktől, és néha engedjük azt, hogy az ösztönlelkünk az elbúrján, az felülkerekedjen az isteni lelken, amit szintén az örökkévaló ugye belimplántált, és ahogy sokszor tanultuk már, ez egy állandó háború kettőjük között. És sokszor valljuk be őszintén magunknak, hogy átengedjük magunkat az ösztön lelkünk, az állatiasabb ösztönünk irányításának. És amikor jön egy ilyen kérdés, hogy te miért nem csinálod ezt, vagy miért nem csinálod azt, vagy hogyha tényleg egyszerűen meg tudnál oldani egy dolgot, hogy egy dolog kóser legyen, hogy egy dolog magasztos legyen, hogy egy dolog az Istennek a szemében tetsző legyen, akkor mindig azt tudtuk mondani, és azzal feleselünk, és azzal válaszolunk vissza, hogy én nem az vagyok, majd azt a nagyszakállas rabbik, majd azt a fekete alapos vallásos emberek megoldják. Én egy egyszerű zsidó vagyok, aki nem itt szocializálódott, akiből ez vagy az a 70x évvel ezelőtti történése, kiölték belőle az Isten hitnek az utolsó csiráit is. Akkor el kell gondolkodjunk azon, hogy valóban ez tényleg ez a dolog, ez honnan fakad. Ez fakad onnan, hogy mi tényleg így gondoljuk, vagy onnan fakad, hogy az örökkévaló által belénk plántált ösztönlélek, az állatiasabb ösztön, ami állandóan az isteni lélekkel viaskodik, ami szintén egy időben, ami szintén bennünk van, és ők együtt egymás ellen harcoltak paralel ugyanabban az időben, akkor ő az, aki minket befolyásol abban a pillanatban. Hozok egy egyszerű példát. Mi történik Hanukakor? Hanukakor, mi történik Hanukakor? Hanukakor, amikor meggyújtunk egy gyertyát, és amikor ellátogatok akár az önök, akár a ti házatokba, családjaitokhoz, akkor én biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan nem csak egy gyertyát gyújtatok, és nem csak a családfő gyújtja a gyertyát, hanem a betoppanik most hirtelen valakihez, ahogy azt fogom most Hanukakor sokszor és sok helyen tenni, ugyanis annak ellenére, hogy pandémia van, és annak ellenére, hogy kijárási korlátozások vannak, azért van egy bizonyos dolog, ami megengedett, az ember 8-ig lehet az utcán, 3-4-től 8 óráig meg lehet gyújtani nagyon sok hanukia gyertyát, és nagyon sok embert lehet arra, nagyon sok embert lehet felhívni a figyelmét arról, hogy gyújtsa meg ezt a gyertyát. Szóval, ha betopannék most valahova hirtelennyében, akkor azt gondolom, hogy biztosan mondom, nem csak gondolom, hogy rengeteg családban, rengeteg házban azt látnám, és az a történés, azt látnám, hogy itt egy gyertyatartó, ahol meg van gyújtva egy gyertya, plusz a semez, az őrláng és az egy gyertya, aztán van még egy, ha jó, van még egy ilyen, meg még egy ilyen. Ezt a Talmud úgy mondja, hogy mehádrin mina mehádrin. Hszamech. Kósa úr. Ez mehádrin mina mehádrin, azaz a micva az előírás megtartásának a legmagasztosabb szintje. Mit ír el a Shulchan Aruch? Hogy mi a igaz, tulajdonképpen a minimum szint Hanukakor, ami egy házban kell legyen. Erre a Talmud azt mondja, anélkül, hogy belemennénk a talmudi disputába, és ennek a bugyraiba, ugye egy nagyon érdekes vita bontakozódott ki az akkori bölcsök között. A Talmud azt mondja, hogy minden ház, minden házban kellő legyen legalább egy gyertya, ami emlékeztet minket arra, hogy Hanuka van. Azaz, ha a második napon toppanik be hozzátok önökhöz, ha a harmadik napon, vagy a negyedik napon, akkor mindig csak egy, az egyetlen egy gyertyát látnék, ami ott ég, és ez mutatja a Hanuka csodáit. Aztán Aval Mehadrin azt mondja a Talmud a Szombati traktátusban, de akik némi nemileg hitbuzgóbbak, és úgymond magasztosabb szinten szeretnék megtartani a micvát, akkor ott minden egyes ember ugye gyújt egy gyertyát. Azaz, hogyha a családban mondjuk öten vannak, mondjuk van három fiú, aki már 13 éves elmúlt, van egy apuka, és van még tejfan vagyok, még az anyuka, akkor ott minden egyes embernek, most abban nem menjünk bele, hogy a hölgyeknek kötelessége Hanuka gyertyát gyújtani, amikor a férjük is ott van, akkor tényleg minden egyes embernél látnánk egy Hanukiát, ahol minden egyes egy gyertyát, ahol minden egyes ember számára lenne egy Hanukia, egész pontosan egy gyertya, nem egy Hanukia, egy gyertya kijelzve, és ez mutatná nekik azt, hogy valóban Hanukát ünnepelünk. A Halachánik abba is belemegy. És annak a mélysége is leás is elmegy, hogy valóban, hogyha az ember teheti, akkor ne ugyanazon a helyre tegye a gyertyát, ahova általában a többi gyertyát szokta rakni, hogy ne az azt történjen, hogyha valaki éppen betoppan, akkor azt gondolja, hogy ez csak egy sima gyertya, ami állandóan ég, és nincs semmi különleges ezen a napon, és ezáltal nem jönne rá arra, hogy a csodát hirdeti, azaz Pirsuma Nisza, azaz a háznak a tulajdonosa, a Bálabáj, hogy ő valóban a Hanuka miatt gyújtotta meg azt a gyertyát. Aztán van egy, ugye, hogyha követtétek, akkor ideig volt két szint. Az első szint az volt, amikor valaki tényleg egy gyertyát gyújt, az egész ház az egész háztartásban egy gyertyaig. A második szint az, amikor minden egyes ember gyújt egy gyertyát. És azt mondja a Talmud a Szumma traktátusban, hogy van egy igazán magasztos szint, mehadrin, mina mehadrin, azaz a hitbuzgóságnak a hitbuzgósága, amikor minden egyes ember a napoknak megfelelő számú gyertyát gyújtja. De ebben is van egy vita, hogy pontosan ez hogy kell, Bét Samáj, Bét Hilél, Samáj iskolája, Hilél iskolája, de lényeg az az, hogy valóban, hogy sok helyen valószínűleg az a látvány fogadna minket, engem, titeket, hogy minden egyes embernél van egy gyertyatartó, mindenkinél ég a mai napon egy láng, holnap, hogyha viszont betoppannánk, akkor azt mondanánk, akkor azt látnánk, hogy holnap már két láng ég, azaz két gyertya. Mi történik itt, kérem tisztelettel? Hisz talán észre se vettük azt, de akarva vagy akaratlanul reméljük, hogy akarva, a Hanuka micvájának, az egyik előírásának, a legfontosabb előírásának, a gyertyagyújtásnak, a legmagasztosabb szintjét tartottuk meg. Azaz, a legkülönlegesebb szinten szóltunk az örökkivalóhoz. Nem csak azt, hogy mélységből kiáltottunk, hanem tényleg valóban egy olyan szintre emelkedtünk fel, amihez általában nem szoktunk hozzá, ugye? Megelégszünk azzal, hogy legyen kosher style otthon. Megelégszünk azzal, hogy ez legyen, az legyen. Különféle engedményeket adunk, és az ember tényleg elsúlykolja magában azt, és azt mondja, hogy valóban én ilyen vagyok, én olyan vagyok. Tulajdonképpen leírja magát, és ezen a szinten van. Hanuka megtanít minket arra, hogy tényleg van egy idő az évben, van egy bizonyos időpontja az évnek, amúgy van több ilyen időpont is, de van egy olyan ünnep, amikor tényleg nagyon könnyen a legmagasztosabb szintre juthatunk, és ezt a legmagasztosabb szintre, ezt a legszentebb szintre való felemelkedés nem csak Hanuka akkor a 8 nap alatt, hanem a 8 napot követően is magunkkal kell, hogy vigyük. Ugye azt mondtam az előbb, hogy ha van egy ház, egy lakás, ahol mindenki gyújt, és mindenki a napnak a Hanukka napnagynak megfelelő számú gyertyát gyújt, azaz ma egyet, holnap kettőt, azután hármat, négyet, ötöt, hatot, hetet, nyolcat, egészen addig, amíg elérünk a transzcendentális szintre, ugye a hét, hetedik utáni nyolcadik szintre, akkor valóban tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy wow, volt egy előírás, amit tényleg olyan szinten tartotta meg, ahogy ez a szakállas úriember megtartja, aki éppen magyaráz a YouTube vagy a Facebook élő videó. Amikor itt van Hanukka, és visszaemlékezünk arra, hogy mi történt akkor és ott, időszámításunk előtt, ugye 165-168-ban, akkor tényleg ez a dolog, ez az, amikor, ami nekünk egy igazán példamutató történet kell, hogy legyen. Nagyon röviden a Hanukka története, ugye mindjárt szállam ismeretes az, hogy valóban voltak, amikor a görög, a szír-görög seregek hódító hadjárataik folyamán, ugye, meg akarták szerezni Izrael földjét is, akkor valóban részben ez sikerült is nekik, és egészen odáig sikerült, hogy már-már a zsidóknak egy része úgy gondolta, és úgy vélekedett róla, hogy valóban ez már egy menthetetlen szituáció, és lehetetlen az, hogy az elnyomó többséggel szemben, akik sokkal többen voltak, sokkal jobban fel voltak fegyverezve, egy maroknyi, makabeus hős, tulajdonképpen lehetetlenséggel, de szóval tulajdonképpen lehetetlen lett volna az, hogy ők felülkerekedjenek és győzelemeskedjenek ugye ezeken a seregeken. És az örök jól a csodát tett, és nem csak egy síkon, hanem egyszerre két síkon sikerült felülkerekedni a görögökön. Mi ez a két sík? És erre van nagyon érdekes dolog, egy nagyon szép magyarázata a zsidó misztikának, hogy a Hanukkának a különlegessége az, hogy nem úgy, mint Purimkor, hogy valóban a testeket, a fizikalitást, a materializmust akarta kiirtani az ellenfél, az ellenség, hanem itt egy időben leginkább lelki terror, mondhatnánk ezt is, de ugyanabban az időben némileg testi elnyomás alatt is tartották őseinket akkor is ott. Miről van szó? Ugye, belolvasunk a történetbe, a Hanukka történetbe, akkor rájöttünk arra, hogy valóban a görögök egyrésztről azt akarták, hogy leginkább az volt az ő akaratuk és szándékuk, és eltérően ettől a rómaiaktól, a babiloniaktól. Ugye a szándékuk az volt, hogy valóban lelkileg felülkerekedjenek, és lelkileg mindenféleképpen rá tudják nyomni a pecsétjüket, a nem kóser pecsétet a zsidó vallásra. Ugye, hogyha hoznánk egy-két példát, akkor ugye elretentő példának hozhatnám azt, amikor ugye nem éppen kóser dolgokat áldoztak föl a szentély oltárán, vagy amikor például az egyik leghíresebb történet az, amikor bementek a szentélybe, és ahelyett, hogy lerombolták volna a szentélyt, gyorsan azt keresték meg, ami a zsidóknak, ami őseinknek akkor is ott az egyik legfájóbb dolog lehetett. Mi volt ez a dolog? Ez a dolog ugye az olaj volt. Ugye anélkül, hogy most belemennék erre, és sort fogunk keríteni az előttünk álló 8 napban, annyi, hogy most belemennék abba, hogy mi az olajnak a lényege, és mit is mutat ez, főleg, hogyha olívaolajról van szó, főleg, hogyha az első préserésről van szó, akkor ugye rájöttünk arra, hogy valóban a görögök teljesen másik gondolkodtak, mint tették azt, mint ahogy gondolkodtak a rómaiak vagy a babilóniak. A görögök azt mondták, és ugye ez betudható volt azzal is, hogy abban az időben ők egy különleges intelligenciával és egy különleges filozófiával voltak megáldva, vagy ellátva mondjuk inkább így. És ezt a filozófiát, ezt a dolgot rá akarták vinni a zsidó népen is, és rá akarták nyomni az ő nem kóser pecsétjüket a mi vallásunkra is. Ugye, hogyha megnézzük, és egy kicsit elgondolkodunk azon, hogy mit is csináltak a görögök, és mit akartak ezzel, akkor egy nagyon érdekes dologra jöttök rá. Ugye azt mondtam az imént, hogy két síkon dúlt a háború egyszer. Egyrészt fizikális síkon, másrészt spirituális síkon. Egyrészt az volt, hogy a zsidók mindenféleképpen ahhoz, hogy kicsikarják a győzedelmüket, és kicsikarják azt, hogy az elnyomó görög seregek, a görög szírseregek ne tudjanak felülkerekedni őseinken, ehhez arról volt szükség, hogy több egymás követő csatában, majd a mindent eldöntő háborúban felülkerekedjenek a görögökön. Másrészt ez a kihívás nem volt olyan, azért is nehéz volt, és azért is volt igen különleges, mert ugyanabban az időben a zsidók azon is dacoltak, hogy tulajdonképpen volt rengeteg olyan hitsorsos, akik látván a körülményeket, látván a fizikális és a lelki behatást, ami őket érte abban az időben, inkább úgy döntöttek, hogy átpártolnak a másik oldalra. Ám milyenek a lényege? A bölcsénk azt mondja, bölcsénk elmondják nekünk, és arra tanítanak minket, hogy még akkor se kell megijedni, amikor egy háborúban az ember úgy kerül bele, hogy nem csak fizikális téren, nem csak materiális téren, hanem tényleg lelkiekben is csúcsra jut ez a háború. Nézzük csak meg kicsit részletesebben. Amikor bementek a görögök a szentélybe, akkor ők nem rombolták azt le. Nem akarták széltörni a szentélyt, nem akarták meggyalázni, nem akarták felgyújtani azt, hanem egy nagyon óvatos és nagyon kifinomult dologhoz nyúltak. A Talmud azt mondja, hogy megtisztáltatták az olajat, és amikor őseink, miután hosszú-hosszú évek után sok szabadságharcot, illetve sok apró csatát követően a mindent eldöntő háborúban végre sikerült legalábbis intermitálóan kiűzni, kitessékelni a görögöket, a görög szírségeket, ugye egyrészt Jeruzsálemből, a Szentélyből, és ugye Izrael földjéről is, akkor amikor bementek őseink, akkor nem találtak túl sok jó dolgot. Mit találtak? Megszentségtelenített szentélyt, megszentségtelenített oltárt, sertést az oltáron, és mindenféle olyan dolgot, ami tényleg, amiben látszott az, hogy a görögök nem feltétlenül elpusztítani akarják őket, hanem csak lelkileg megtépázni őket. És a csoda az volt, az egyik csoda az volt, és erről is fogunk még szólni az előttünk álló 8 napban, hogy maga a dolog, hogy megtalálnak, az a tény, hogy megtaláltak a szentély padlózata alatt egy bizonyos, egy korsonyi olajat, ami korser volt, és aminek a korsesegi pecsétjéhez nem tudtak hozzáérni, aminek a plombáját nem tudták letépni, leszakítani, azt meggyalázni, azt megtisztáltalanítani, akkor abban a pillanatban tényleg az örökkévaló előtt álló seregeink azt mondták, hogy örökkévaló drága, ha van itt egy korsó, akkor mi tovább megyünk, és azt gondoljuk, hogy lehet itt több korsólat is találni. Ám nem találtak. Viszont önfeláldozóak voltak. És itt szeretnék egy pillanatra megállni, és amit ideig mondtam, az kérlek titeket, önöket kérlek. Kérlek titeket, hogy ne felejtsétek el. Egy apró kitérő. Vallásokbeli dolog. A Talmud azt mondja egy helyen, hogy tumá hutraba cibur. Hogyha valaki tisztátalan, egész pontosan, hogyha a közösségnek a nagy része tisztátalan, anélkül, hogy most belemennék az összes tiszta, tisztátalan dolognak, halakhának, vallásokbeli kérdésre, a bujdraibe és ennek a mélyére le, ugye, próbálnánk eljutni, annyit kell tudnunk, hogy vannak olyan bizonyos dolgok, amik például meg vannak engedve a talmudi tanítás és a Shulchan Aruch a vallások szerint, hogy annak ellenére, hogy tiszta olajat kellett volna használni a menórában, a hétágon menórához, ha valóban a környezet, azaz a népnek a nagy része, az tisztátalan, már pedig tisztátalan volt, mivel hogy komoly háborúk, és nem csak ideológiai, hanem fizikális háborút vívtak meg az akkori elnyomó görög szír seregek ellen. Mivel tisztátalanok voltak, akkor a Talmud megengedte volna azt, őseink, bölcsénk, az örökkévaló akarata által meg lett volna az engedve, hogy valóban azt a tisztátalan olajat használják fel, amit ott a szentélyben találtak, amikor oda be tudtak jönni, újra menni, amiután kiűzték onnan a görög szírseregeket. Ám bölcsénk nem érték be ennyivel. Őseink, bölcseink, az akkori, a makabeusok, Mátisziaus, az ő fiai nem érték be ennyivel, és azt mondták, hogy ők nem hajlandóak olyan olajat használni, olyan olajjal meggyújtani, fellobbantani a Hanuka fényeit, amely tisztátalan olaj. Annak ellenére még egyszer, hogy a vallások szerint ez megengedett lett volna. Túl teljesítettek. És a Talmud azt mondja nekünk, hogy egy csodával határos módon, hogy amikor elhatározták azt, hogy igenis ők szeretnének kóser, olívaolajat, olajat használni a szentély menórának a fellobbantásához, akkor egy egyes magyarázatok szerint nekik ez 8 napig volt előtt. 4 nap nyáron földjére találtak kóser olívaolajat, 4 napi ráérőföldet kellett, hogy megtegyenek ahhoz, hogy megtalálják ugye az olivát, és mire visszaérték, illetve kipréselték ezt, és ebből valóban olyat tudtak csinálni, az mindösszesen az egyes vélemények szerint 8 napot kellett, hogy igénybe vegyen. Az örökkévaló mit csinált? Az örökkévaló látta azt, hogy őseink nem érik be azzal, hogy meggyújtsák, hogy a tréfli, azaz a nem kóser, de ám megengedett olajjal lobbantsák fel a menóra lángjait. Ezért azt mondta az örökkévaló, és úgy gondolkodott, és úgy vélekedett, hogy ők, ha az én kiválasztott népem képes arra, hogy egy ilyen szörnyűséges körülmények között azon legyen, hogy hogyan tudná a legmagasztosabb szinten fellobbantani a menóra lángét, azaz megtartani egy előírást, akkor én ezt viszonozni fogom. És egy olyan csodát tett, amit ti is és önök is ismernek, az, hogy tulajdonképpen ennek hatására volt, és lehetett az, hogy az egy napra elegendő olaj az 8 napig égett. Mit lehet ebből tanulni? Mi a köz ennek, amit az előbb mondtam, az összes felidézett apró részlet, és mi a köz és mi a kapcsolat ahhoz, amit az elején mondtam, hogy ez az ünnep, ez a vallásos zsidók ünnepe. Ugye ez az ünnep az, amikor tényleg mindenki játszik, könnyedséggel tud a legmagasztosabb szintre emelkedni. Nézzük meg, honnan akad ez a dolog? Honnan fakad ez a dolog? Mi az eredete ennek a dolognak? A dolognak az eredete az, hogy volt egy olyan ünnep, amikor tényleg őseink tényleg egy olyan szintet értek el, egy olyan magasztos szintre emelkedtek fel, amit tulajdonképpen lehet, hogy még a nagybetűs törvény se várt volna el tőlük. Ám ez az, amit tudunk kell nekünk is. Ha mi szintén így viseltettünk az örökkévaló, és így gondolkodunk róla, és próbálunk tényleg minél előbb-kelőbb fokra jutni, azaz minél magasztosabb szinten betartani az előírásokat, akkor az örökkévaló, ő nem lesz olyan, aki nem fogja ezt meghálani nekünk. Az örökkévaló meg fogja ezt nekünk hálani. Igaz, hogy nem azért tartjuk meg az előírásokat, mert hogy valami jót vár az ember helyébe. De azt tudnunk kell, hogyha mi önfeláldozók vagyunk, ahogy voltak akkor és ott időszámításunk előtt 165-ben őseink, akkor az örökkévaló nekünk is, hogy több ezer évvel később ugyanazt a csodát elhozhatja, és eljutatja hozzánk. Szóval amit tudnunk kell ebből a történetből, Hanuka üzenetéből, az egyik dolog az az, de nagyon sok ehhez hasonlatos üzenete van Hanukának, hogy soha nem szabad azt mondani, hogy engem nem így neveltek. Én nem így szocializálódtam. Én nem vagyok az a vallásos ember. Hogyha van egy ünnep, amikor tényleg egy ilyen különleges módon tudjuk megtartani az előírásokat, akkor tudunk kell azt, hogy ez az ünnep egy olyan átütő erővel hathat ránk, és hat is ránk, ami az egész évre kiterjedhet, és nem csak erre a 8 napra. Sokan gondolnánk azt, jó, rendben, Hanuka akkor ennek vége, de nem. Az örökkévaló pont azt akarja, hogy utána szintén mi hasonló módon, legalábbis ehhez hasonlatosan tevékenykedjünk, és ugyanígy, hogy Hanukakor próbáltuk az Isten kegyét keresni, ugyanígy legyen ez Hanuka után is. Szóval ez Hanukának az egyik üzenete, hogy ugyanúgy, ahogy őseinknek nem kellett volna a tiszta és a kóser olaj után járniuk, mégiscsak önfeláldozással ugye képesek voltak arra, hogy a háború és a tényleg minden, a csaták és a mindent eldöntő háborút követően, még azon volt, hogy ott annyi erejük se volt, akkor azon legyenek, hogy ne a megengedett ám tréfli olajjal lobbantsák fel a Hanuka, egész pontosan a menóra lángjait, ami az egész világnak a spirituális fényét adta, hanem azon voltak, hogy tényleg, ha lehet, akkor minél előbb és minél magasztosabb szinten elérni azt, amit az örökkévaló akar, azaz csak és kizárólag kóser olajat használni. És erre mondtam az előbb azt a közös tanulásunk elején, hogy mehádrin, mina mehádrin, hogy vannak olyan szintek, amikor valaki csak teljesít valamit, amikor csak megteszi, van, amikor úgy érzi, hogy ő erre nem köteles, hogy ő erre nem képes, de Hanuka ünnepe az, ami megtanítja nekünk azt, hogy ugyanúgy, ahogy akkor és ott ősén képesek voltak erre, mi is képesek vagyunk erre most, itt és most, 2000 évvel később, hisz ők azok, akik kitaposták nekünk már ezt az utat. Kedves barátaim, köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkinek kívánok további boldog Hanukát, és remélem azt, hogy ez az utolsó olyan Hanuka, amit valóban így a pandémiában megélünk, és kell, hogy megéljünk, és a zárt ajtók mögött, és ez az utolsó Hanuka, amikor nem lehetünk ott a nyugatiban, és jó Isten adja, hogy jövőre már, ha lehet, akkor a szentében legyen ez az ünnep megülve annak rendje és módja szerint, és kívánom mindenkinek azt, hogy legyen egy boldog Hanukája, Hanukátok, és ugyanúgy, ahogy akkor és ott a felmenőink ősén képesek voltak egy különleges csodát kicsikarni az örökkévalótól, mi is legyünk erre képesek. Hanuka szemeach mindenkinek, boldog ünnepet, és jó szombatot kívánok!